Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. A Barna énekeskönyvből keressük ki a 668. éneket. Első versét énekeljük fennállva. Ez esztendő fordulóján összegyűltünk mindez órán. 668. Foglaljuk el a helyünket, és az alkalom végéig, az áldásig a helyünkön maradjunk. És most a fekete énekeskönyvből keressük ki a 280. dicséretet. 280. dicséretet. És ennek a második, harmadik és ötödik, hatodik versét fogjuk elénekelni. És én szeretném, ha egy kicsit a szövegét is megnéznénk. Nagyon régies a szövege, és nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor énekelünk, a dallamra próbálunk figyelni, nehogy elrontsuk, és átsiklunk a nehezen érthető szövegen. A második vers olyan szépen írja, hogy az a boldog ember, aki olyan csendes lélekkel tud visszatekinteni az elmúlt évre, és belső örömmel el tudja azt mondani, hogy tanult ebben az évben. Valamiben jobbá lett, változott, és nem csak az ismeretben, a tudásban, hanem a krisztusi szeretetben is. A harmadik vers az időbeosztásunkról szól, hogy milyen jó annak az embernek, és az a boldog ember, aki minden percével el tud számolni, és nem azt kell elmondania, hogy nagyon sok percet elvesztegettem valami fölösleges dologgal. És olyan jó az, akinek nem helyrehozhatatlan hibái vannak, és oda tud az Úr elé fordulni. Aztán az ötödik versszak azt mondja, hogy Isten, aki a tökéletességnek az atya, nagyon sok minden jóval megajándékozott bennünket. De hányszor voltunk olyanok mi, akik elbújtunk előle? Amikor nem gondoltam az ő ajándékaira, és elvesztegettem, hagytam, hogy történjenek csak a dolgok, és nem éltem úgy, ahogy kellett volna velük. Aztán a hatodik versben pedig azt kérem, hogy változtassa meg az életemet, hogy a következő évben az ő akarata szerint tudjak élni, felhasználva az elmúlt évet tükörként magamban, és Isten tetszésére, kedvére tudjak élni. Így énekeljük most el a második, harmadik, ötödik, hatodik verset, a szövegre odafigyelve. Boldog, ki csendes lélekkel. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy az év utolsó estéjén itt lehetünk előtted, és megköszönhettünk mindent neked. Megköszönhetjük a jót, a rosszat egyaránt, azt, hogy nem hagytál el bennünket, hogy a te kegyelmes szeretetedet, őrző kegyelmedet egész évben érezhettük. Hadd köszönjük meg azt is, hogy a te igéd folyamatosan szólt. Nem fordultál el tőlünk, hanem még mindig a kegyelem ideje tarthat, és terelgetsz bennünket, vezetsz, mert még mindig nem adtad föl, és meg akarsz menteni minél több embert. Köszönjük ezt a nagy szeretetedet, és köszönjük, hogy itt vagy most is közöttünk, és hadd kérjünk arra, hogy a te lelked úgy munkálkodjék mindannyiunk szívében, egyen-egyenként, hogy elvégezd azt a munkát, amit az életünkben te el szeretnél végezni. Tarts tükröt elénk, és könyörülj, hogy ne legyünk mi magunk akadályai a te munkádnak. Így áld meg ezt az óránkat. Amen. Kedves testvérek, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt levelébenek a második részéből olvasok fel két verset, a második rész 6. és 7. versét. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. És hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, elmondhatjuk mindannyian, hogy szeretjük Jézus Krisztust. És tényleg azért vagyunk itt, hogy ezen az óévi istentiszteleten, amit hálaadó istentiszteletnek nevezünk, és a gyerekeknek is így tanítjuk a konfirmáció előkészítőn, tényleg hálát adjunk az elmúlt évért, amit Istentől kaptunk. Úgy gondolom, hogy nem csak mi, hanem mindenki, aki itt ül, számadást szokott készíteni otthon a gondolataiban az elmúlt évről, milyen rossz dolgok, nehézségek történtek, milyen áldások voltak. És nem tudom, hogy mi a több az életünkben. A felsorolt csalódások, az úgynevezett ima meg nem hallgatások, amikor úgy érzem, hogy Isten még mindig nem hallgat meg engem. A nehézségek felsorolása, a betegségek, a haragosaim felsorolása, hányan bántottak meg, hányan sértettek meg, milyen nehézségek voltak az életemben, vagy pedig a hálaadás. Olyan jó lenne, és itt ezt várja Isten azoktól, akik Jézus Krisztust befogadták, hogy a hálaadásuk legyen egyre bőségesebb. Ha én Istent igazán szeretem, akkor el kell tudnom mondani, hogy ő igazi gondviselő mennyei édesatyám, ő amikor a nehézségeket adja, vagy nem hallgatja meg az imádságaimat, legalábbis én gondolom úgy, azokkal is mind az én javamat akarja munkálni. És olyan jó lenne, ha ma este még egyszer átgondolnánk ezt az elmúlt évet, és azokra a nehézségekre is, amiket nagyon úgy éreztünk, hogy nem bírjuk már hordozni, már nagyon elegünk van belőle, a csalódásainkért, mindenért el tudnánk mondani, hogy de hálát adok, Uram, mert te a javamat akarod mindezzel munkálni. Pál ezt írja a tesszalonikaiaknak, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Törekedjünk arra, hogy ma este a rossz dolgokért is tudjunk hálát adni. Mert Istennek ez az akarata, hogy meglátassa velünk, hogy ezekben a helyzetekben is nevelt bennünket. Valamikor nem megy könnyen. Amikor Jézushoz vitte a beteg fiát egy édesapa, és Jézus megkérdezte tőle, hogy hiszed-e, hogy meg tudom gyógyítani, ő könnyen rávágta, hogy hiszek, Uram, de azt is elmondta, hogy de segíts az én hitetlenségemen, vagyis mégsem tudok hinni. Szeretnék hálát adni, Uram, de nem tudok még ezért hálát adni. Változtasd meg a szívemet, hogy a rossz dolgokért, a nehéz emberekért, a nehéz körülményekért is, a csalódásokért is hálát tudjak adni. És olyan jó lenne, hogy miközben hálát adunk, aközben oda tartanánk tényleg az ige tükrét magunk elé. Változtam-e valamit ebben az elmúlt évben? Mélyebb lett-e a gyökerem? A Jézus Krisztussal való kapcsolatom erősödött-e? Vagy pont ugyan ott tartok, mint ahol tavaly ilyenkor? Közelebb kerültem-e az Úrhoz? Vagy megálltam a hitemben, és egy picit sem mozdultam előrébb? Vagy jó keresztjénként, Krisztus követőként megtettem-e, amit ő kért tőlem? Tudtam-e engedelmes lenni? Vagy nem tetszett a kérése, vagy nehéznek találtam, és nemet mondtam rá. Nem tudtam engedelmeskedni. Vagy még mindig várok a lépéssel, halogatom a feladatomat. Megteszem, Uram, majd, de még nem állok rá készen. Olyan jó lenne, ha ebben is Krisztus követő lennék, és engedelmeskedni tudnék. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem is emlékszem, nem is tudom, hogy mit kért tőlem az Úr. Lehet, hogy egy-egy pillanatra elfelejtjük ezeket a dolgokat. De ha a szívünkben ott van az, hogy én akarom őt követni, akkor újra előveszem a Bibliát, és megértem, és újra elolvasom, hogy megértsem, és megjegyezzem, hogy mit is akar mondani. Egy rossz példát hadd hozzak föl példaként. Úgy gondolom, nem csak a mi családunkban fordult elő, hogy egy bevásárló lista itthon maradt, és kaptam a telefont, hogy mit is kell venni, és mennyit is kell venni. Lehet, hogy egy pillanatra elfelejtődik, de ott van a szívünkben a vágy, én akkor is meg akarom ezt tenni. Hát így keressem újra és újra ki azt az igét, amit Isten mondott nekem, és akarjak, és tudjak engedelmeskedni. Lehet, hogy az agyunk már nem úgy működik, elfelejtünk dolgokat, de Isten olyan jó, hogy újra és újra el akarja nekünk mondani. Hadd kérdezzek egy olyat. Ki emlékszik, hogy mi volt a református kalauznak az ezévi igéje? Egyébként a bibliaolvasó kalauznak a könyvjelzőjén rajta van ez az ige. Minden nap elolvashatjuk. Segítségként elhelyeztük itt a teremben. Uram, taníts minket imádkozni. Megtettük? Kértük? Vajon hányszor kértük? 364 napja elhangzott. Erről szólt az újévi istentisztelet. Hányszor kértük azóta? Uram, taníts minket imádkozni. És arról volt szó az újévi istentiszteleten, az imádsággal kapcsolatosan, hogy nagyon fontos, hogy az imádságaim bensőségesek legyenek. Legyen hely, ahol imádkozom, legyen időm Istenre, és legyen őszinte az imádságom. Kimerjek Istennek mindent mondani. De legyen hitből jövő az imádságom. Higgyem el, hogy Isten meghallgat minden imádságot, és van hatalma, hogy teljesítse, és meg is adja nekem, ha tényleg arra van szükségem. De ha nem, azt tudjam elfogadni. De merjek kitartó lenni az imádságban, ahogy szól szépen az ige, kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. És kérhetek sokszor, hosszan imádkozhatom, heteken, hónapokon, éveken keresztül, de mondjam hozzá, hogy legyen meg a te akaratod. Olyan szépen fogalmazza Jézus, hogy amit kértek az atyától az én nevemben, azt megadja nektek. Jézus nevében kérni. Nem az én akaratomat, elképzelésemet, hanem amit tényleg oda merek menni, és azt mondani, hogy tudom, Jézusom, hogy ezt te is kérnéd. A másik ember megtérését, az én belső megváltozásomat, hitbeli megújulásomat, azt, hogy Isten országa növekedjen, a gyülekezet épüljön, és tudjam képviselni mindenhol Jézus Krisztust. Uram, taníts minket imádkozni. Akkor kérték ezt a tanítványok, amikor a tanítványok ezt kérték Jézustól, ő a mi atyánkot tanította meg nekik. Ez egy gyönyörű, szép példa imádság. Tartsunk most tükröt akkor az ima életünk elé, és vegyük újra át ezt az igét, amit 365-ször kérhetünk, tünk volna az elmúlt évben, hogy Uram, taníts minket imádkozni, hogy is tanította Jézus imádkozni az ő tanítványait, és minket is. Először a megszólítást tanította. Azt mondta, hogy úgy szólítsátok, hogy mi atyánk. Mi hogy szólítjuk, akihez imádkozunk? Imádkozunk a mennyben lévő elérhetetlen Istenhez, akitől félünk, akitől rettegünk, aki előtt még megszólalni sem merünk. Vagy a mennyben lévő szerető édesatyánkhoz, a mennyei édesatyánkhoz szólunk, aki jobban gondot tud rólunk viselni, mint a földön itt bárki, a földi édesapánk. Kihez imádkozom? Mi jellemző az imádságomra? Vagy a megváltó Jézus Krisztusomhoz is szoktam imádkozni? Sokat elárul az Istennel való kapcsolatomról, hogyan szólítom meg őt. Olyan jó lenne, ha el tudnánk mindannyian mondani, hogy ő a mennyei édesatyánk, hiszen azt mondja Jézus, hogy akik befogadták őt, János evangélista mondja, akik befogadták őt, azokat felhatalmazta, hogy Isten gyermekeinek neveztessenek. Mi Isten gyermekei vagyunk már? Megvan a felhatalmazás? Az jó, ha rá tudjuk mondani, hogy igen. Akkor megvan a felhatalmazásunk, hogy atyánknak, mennyei atyánknak szólítsuk őt. Akkor éljünk ezzel a lehetőséggel. Aztán a mi atyánkban három olyan kérés hangzik el, ami Istenre és az ő országára vonatkozik. Szenteltessék meg a te neved. És tegyük föl a kérdést. Szente számomra az Isten neve. Mindig úgy veszem-e a számra, hogy tudom, hogy ő kicsoda. Nem használom fölöslegesen az én sóhajtozásaimra az ő nevét. Nem viccelődök vele, nem káromkodok vele. Hanem tényleg, amikor kimondom, az én mennyei atyámra gondolok, az ő tisztaságára, bűntelenségére, hiszen ő az. Mások előtt is így ismernek, így használom, vagy a környezetemben már egy kicsit másként élek vele. Válaszoljunk magunkban erre a kérdésre. Aztán föltehetjük azt is kérdésként, hogy zavar-e, ha a körülöttem lévők nem úgy használják Isten nevét, hogy tényleg megszentelik a nevét? Szólok-e, vagy befogom a fülemet? És azt mondom, nem avatkozom bele. Milyen érdekes, amikor valakinek az édesanyját szidják. Ez a gyerekeknél, felnőtteknél ugyanúgy van. Rögtön felszólalnak. De ha nem szent az Isten neve, és úgy használják, olyan sokan megbújnak, és nem szólnak. Hát a mennyei atyánk nevét ne hagyjuk, hogy káromoltassék. A következő kérés, hogy jöjjön el a te országod. Én tényleg vágyódom már Isten országába, de nem feltétlenül a mennybe kerülésre, hanem itt valósuljon meg a földön az ő országa. Mert milyen az ő országa? Szeretet, békesség, és nem harag, és nincsenek megbocsátatlan bűnök, hanem az Isten szeretete tölti be. Én törekszem-e az életemben, hogy az Isten országa megvalósuljon már itt? Jézus azt mondja, hogy a tanítványainak, hogy az Isten országa itt van közöttetek. Jézusban megjelent az Isten országa a tanítványok között, és ha mi Jézust képviseljük, a mi környezetünkben is adhatunk valami kis ízelítőt az Isten országából. Biztos tetszettek olyat érezni, amikor egy komoly hívő emberrel beszélgetünk, vagy együtt imádkozunk. Az ő békessége, a Krisztus szeretete átsugárzik ránk is. Betölt az ő öröme, az ő fényéből kapunk valamit. Ugye éreztek már ilyet a testvérek? Na éreznek-e rajtunk ilyet az emberek? De aztán az Isten országának a növekedéséért mit teszek? Tudok-e egy kicsi kovász lenni, amely a körülöttem lévő életeket megváltoztatja? Tudok-e só lenni a világba, amelyik ízt ad a keresztjén élet, krisztusi élet ízét? És tudok-e úgy világítani, ahogy Jézus mondja, hogy ti vagytok a világ világossága? Tudom-e Jézus fényét vinni? Tettem ezért valamit? Vagy teszek ezért valamit? Aztán úgy folytatódik, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Úgy gondoljuk, hogy a mennyben könnyebben megvalósul Isten akarata, hiszen az angyalok szolgálnak neki. De vajon a földön, itt mi mit teszünk azért, hogy Isten akarata megvalósuljon? Egyáltalán én kész vagyok engedni? De milyen akadályba ütközik az énem, amikor ott már nem azt akarom tenni, amit Isten vár tőlem és kér? A következő három kérés a mi atyánkban pedig a saját emberi életünkre vonatkozó kérés. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És itt nem csak a szószoros kenyérre gondoljunk, hanem arra, amire szükségünk van, a megélhetésünkhöz. A lakásunk, a fűtésünk, a gyógyszerünk, az orvosi ellátás. Kinek éppen mire van szüksége? Szoktam ezért imádkozni? Ha megkapom, hálát adok-e érte, vagy természetesnek veszem, hogy ez nekem jár? Vagy ha éppen nincs meg, rá tudom-e bízni az én mennyei atyámra, vagy aggodalmaskodom, követelőzöm, a másik ember életét nézve irigykedek? Melyik jellemző rám? Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Van, akinek még nem bocsátottam meg. Milyen rossz érzés, ha nekem nem bocsátanak meg. És hogyha még a lelki ismeretem dolgozik, akkor addig megyek annak az illetőnek a nyakára, amíg azt nem mondja, hogy megbocsátok. És hogy állok én ezzel? Ha Isten komolyan venné, hogy úgy bocsátaná meg a mi bűneinket, ahogy mi bocsátunk meg a másiknak, akkor kétségbe eshetnénk. De olyan jó, hogy neki a kegyelem kiárad még ránk, az ő kegyelme, és várja, hogy végre helyrehozzuk évek után is azokat a dolgokat, amikor valakivel ki kell békülnünk, valakivel helyre kell hozni a kapcsolatot. Házastársak, gyermekek, szülők, nagyszülők, testvérek, rokonok, szomszédok. Ki az, akivel még helyre kell hoznom a kapcsolatomat? És ne vígy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Óvj meg a kísértésektől. Segíts, hogy ne gyalogoljak bele a kísértésbe. Mindenki a maga kívánságától, a saját kívánságától vonzva esik kísértésbe. Látom-e? Tényleg kérem-e, hogy Uram, akármerre nézek, ne a kísértő gondolatok jöjjenek, ne a még több akarás, hanem legyek megelégedett. Óvd meg a rossztól. Óvd meg attól, hogy megmondjam a tutit a másiknak. Ne higgyem azt, hogy én vagyok a világ közepe. Óvd meg attól, hogy olyan dologgal töltsem az időmet, aminek nincs értelme. És igenis ez a mai világunkban a számítógép. És sajnos már nem csak a fiatal gyerekeket érinti, hanem már a friss nyugdíjasokat is, akik megtanulják a játékot, és odaülnek a gép elé, játszanak, igeolvasásra nincs idejük, imádságra nincs lehetőségük, mert elvette a gép az idejüket, az erejüket. Vajon észrevesszük-e, hogy a mi életünkben mi az a fölösleges időtöltés, ami helyett az Úrral lehetnék? Vagy az a kísértésem, hogy folyamatosan a másik emberhez hasonlítom az életemet, a házastársamat, az autómat, a munkahelyemet, a lakásomat, ahelyett, hogy kérném az Urat, hogy adjon megelégedett szívet nekem. És hogyha ezt teszem, akkor meglátom, hogy mi mindennel ajándékozott meg az Úr. És akkor csak hálaadás jön fel az ajkamról, ahogy elhangzott, hogy hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. És hogyha ezeket nem csak elmondom a mi atyánkban, hanem végig is gondolom az imádságomban, akkor meggyökerezem egyre inkább Jézus Krisztusban. És nem kell törekednem arra, nem erővel kell hálát adnom, hanem önkéntelenül jön a szívemből ki a hálaadás. Változott-e tavaly óta az imádkozási szokásom? Mennyi időt töltöttem? Vagy hallottam az igét új évkor, és olyan vagyok, mint a terméketlen fügefa, amely nem terem gyümölcsöt, és azt kell Jézusnak mondani, hogy kivágom. Ó, ne! A hiányaim. Kiáll csak a kegyelemért, amelyiknek még most itt van az ideje. Uram, én elfelejtettem, mit kértél tőlem. De változtatni szeretnék, meggyökerezni benned, és szeretném a veled való kapcsolatomat ápolni, hogy egyre mélyebb legyen az én hitem, egyre inkább beléd tudjak kapaszkodni, hadd tudjak egyé válni veled, hogy a te akaratod szerinti gyümölcstermő életet élhessek. És olyan jó lenne, ha visszatekintve az évre, megláthatnám a mulasztásomat, csak erre az egy igére nézve. Uram, taníts imádkozni! Mennyire imádkoztam, mik a hiányosságaim? A mai példázatok könyvből szeretnék felolvasni egy részletet. Gyökösi Endre írta ezt a kis történetet. Egy diakónissza asszonyról szólt, aki a parókiájukon lakott, és a bombázások idején azt látta, hogy minden este ez az asszony kimegy a kertbe, és nyitogatja sorba az ujjait, majd a két tenyerét teszi az ég felé. És megkérdezte tőle, hogy mi ez? Mit csinál ilyenkor? És az asszony rám mosolygott, és ezt válaszolta. Ez az én olvasom. Az olvasója, csodálkoztam rá. Az, amikor a hüvelykujjamat nyújtom ki, azokra gondolok, akiket a lélek eszembe juttat. Aztán a mutató ujjam következik. Akkor azokért mondok imát, akik Isten felé mutatják utamat. Magáért is akkor imádkozom. Amikor nagy ujjamat emelem fel, a világ vezetőiért könyörgök, hogy hagyják abba a háborút. Túl sok vér folyt már. A következő a gyenge ujjam. Azzal a gyöngéket, az üldözötteket, a kicsinyeket és a haldoklókat ajánlom Isten kegyelmébe. A kis ujjam az enyém. Azzal kérem gazdámat, hogy halálomig vidám szívvel szolgálhassam. De hogy senki ki ne maradjon, azért tartom két tenyeremet az ég felé, s így kérem Istent, tartsa tenyerén a világot mégis. Mosolygott, és ahogy szokott, eltűnt a szobájába. Vegyük végig még ezt. A hüvelykúj. Akinek könnyebb, nyugodtan ki is nyithatja a hüvelykújját. Azt mondta, azokért imádkozik, akiket a lélek eszébe juttat. Olyan jó volt ima közösségben megtapasztalnunk, hogy amikor imádkozunk másokért, egyszer csak eszünkbe jutnak emberek. Csak úgy spontán. Hiszem, hogy Isten lelke juttatja ezeket az embereket eszünkbe, hogy imádkozzunk értük. Na ez az asszony, amikor kinyitotta a hüvelykujját, elcsendesedett, a gondolatait kikapcsolta a szívére, a lélek hangjára hallgatva, akiket Isten eszébe juttatott, azokért kezdett el imádkozni. Az Efézus 6:18-ban így szól az ige. Imádkozzatok mindenkor a lélek által. Aztán következett a mutató ujja. Azt mondta, hogy azokért imádkozom, akik Isten felé mutatják az utat. És a lelkészére is rámutatott, imádkozom. Pál apostol ezt kéri az efézusiaktól. Teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát. És úgy gondolom, ez minden lelkészre vonatkozhat. Imádkozzunk a lelkészekért, az igét hirdetőkért, az esperesekért, a püspökökért, az egyház vezetőiért, hogy a Szentlélek által tudják az igét hirdetni. Hányszor szoktunk vajon imádkozni, mielőtt elmegyünk egy Isten tiszteletre, azért az ige hirdetőért, aki szolgál, hogy tudja az Isten üzenetét továbbadni. Erről az oldalról elmondom, nem kis harc, nem kis szorongás, hogy ne a saját szavunkat, hanem amit Isten a lelkünkre helyez. Fontos, hogy imádkozzunk a lelki pásztorokért, hiszen emberek vagyunk mi is, a mi életünknek is megvannak a buktatói, a kudarcai, a nehézségei, és semmivel sem könnyebb az életünk, talán másabb, mint akik szemben ülnek velünk, szükségünk van az imádságra. És mindenki, aki Isten felé mutatja az utat, fiataloknak a hitoktatók, tudjunk értük, unokáink hitoktatóiért, hogy olyan hitoktatók legyenek az iskolákban, akik hitben élők, és nem tévtanításokat tanítanak már a gyermekeknek. Vagy azért a valakiért, aki megszólít a gyülekezetben, és valamit mond az igéből, aki Isten felé vezet, a lelki anyukánkért, apukánkért, mindenkiért, aki Isten felé mutat. Aztán a nagy ujja azt mondta, hogy azokért, akik a világot vezetik. A nagy emberekért. Szintén Pál apostol mondja, Timóteushoz írt levelébe, Tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket, és hálaadásokat minden emberért, erre visszatérünk később, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. Feljebb való a gondnok, a presbitereink, feljebb való a munkahelyi főnökünk, feljebb való a polgármester, a képviselőtestület, országunk vezetői, iskolai osztályfőnök, igazgató. Ki a mi feljebb valónk? Imádkozunk, értük. Ha még nem, felszólít Isten igéje, akkor tegyük meg. Aztán a gyűrűs új a kicsinyekért. Azt olvastam itt, hogy minden emberért tartsatok könyörgést, és Jakab pedig ezt mondja, imádkozzatok egymásért. Egymásért. Nem szoktunk belefáradni a másik emberért való imádságba. Megígérjük könnyen, és aztán egyszer-kétszer imádkozunk, és már egy hét múlva el is felejtettük. Aztán van a kisúj, magamért. Te csak a legkisebb új. Nem furcsa, hogy a mi imádságunk talán fordítva kezdődik? Magunkért imádkozunk a legtöbbet? Segíts ebben, vigyázz rám, add meg ezt, tedd meg ezt. Ahelyett, hogy mi is sorba nyitogatnánk az ujjainkat. De szabad magunkért is imádkozni. Kérhetünk segítséget a mindennapokhoz, erőt, de kérhetjük azt is, hogy gyökerezzünk, ha tudjunk meggyökerezni egyre inkább Jézus Krisztusban. És olyan jó, ha el tudjuk mondani a zsoltárossal azt, hogy amikor kiáltottam, meghallgattál, bátorítottál, és lelkembe erőt öntöttél. El tudom ezt az én magamról való imádságba mondani? Kértem, meghallgatott, bátorított, a lelkembe erőt öntött. Hát nem csodálatos a mennyei atyánk? És hogy mikor tegyük föl a két tenyerünket? Mindig. A 88. zsoltárban ezt mondja a zsoltáros. De én hozzád fohászkodom, Uram, már reggel hozzád száll az én imádságom. Tudom-e a reggelemet is imádsággal kezdeni? Tudok-e, ha nem is egész nap térdelve, de egy fohásszal az Isten felé fordulni? A kávéivás közben, a reggeli rohanás közepette. Egy hálaadás a napfényért, egy mosolyért, amit a másik embertől kapok. A szép virágszínekért, vagy a fehér tájért, vagy hogy egészségben felébredtem. Annyi mindenért hálát adhatok. Tenyér mindenkiért, aki kimaradt. És aztán, ha meggyökereztem, akkor fontos lesz számomra, hogy a családomban is egy kis imafészket, imaközösséget alakítsak ki. Olyan sokszor hallom, ó, ez lehetetlen, velük nem lehet imádkozni. El kell kezdeni, meg kell próbálni. De ha a családba nem megy, a gyülekezetnek van ima közössége. Akarok-e élni vele? Élek-e vele? Hogy nem magamért, hanem másokért imádkozom. És rá fogok jönni arra, hogy akkor fogok megújulni a legjobban. Hát, ha ezt a tükröt most megnézzük, mit tanultunk ebben az évben az imádságról? Mennyiben változtunk? Kihúzhatjuk magunkat? Köszönöm, Uram, hogy megtetted velem, és én sokkal jobban imádkozom. Vagy lehajthatom a fejem, odaborulhatok az Úr elé. Látod, Uram, nem elég. Kevés, amit tettem. De olyan jó, hogy a kegyelem ideje még tart. Kérjem azt, hogy meggyökerezni tudjak Jézus Krisztusban. Egy Turmezei Erzsébet verset hallgassunk most meg.
Turmezei Erzsébet, elég. Sötét vonat siet velem, tájak tűnnek el hirtelen, szemem hosszan visszatekint, így suhant el egy év megint. Kezdődjék most a szenvedés. Elég, elég, kevés, kevés. Örvendezve énekelem, hogy elég volt a kegyelem. A tova tűnt év harcain, munkáján és kudarcain, élesztve a gyenge hitet, hordozott és átsegített. De tart tovább a szenvedés. Gyötörni kezd. Kevés. Kevés. A szó, a tett, a rím, a dal, az imádság, a diadal, a szeretet és az erő, mások terhét felemelő, az Úr elé csendesedés. Kevés, 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 kevés. Leroskadok, Uram, eléd. Ó, födj el a nagy elég, dúsan azt a sok keveset. Sebeimre írt keresek. Tűnnek évek, erdők, hegyek, de mindig új felé megyek, s kegyelmednek nincs vége még. Elég. 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 Elég.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram, azt kell elmondanunk, amit a versben is hallottunk, hogy amit mi tettünk ebben az évben, az kevés, kevés, kevés. De köszönjük, hogy a te kegyelmed elég mindannyiunk számára. Köszönjük, hogy még mindig nem küldesz el magadtól. Még mindig nem mondott ki ránk, hogy menthetetlenek vagyunk. Hogy olyanok vagyunk, mint a szőlő venyigéje, hogy nem érünk semmit. Hanem még most is szereteteddel nevelni akarsz, formálni. Segíts, hogy erre a formálásra igent tudjunk mondani. Könyörülj, hogy végig tudjuk gondolni mindazt, amit hallottunk, és amit a te lelked a mi szívünkben elvégzett. És legyen alkalmunk a ma estében még más dolgokat is végig gondolni a csendességünkben, hiszen amikor te szólsz hozzánk, Urunk, akkor és a te világosságod beragyogja a mi bűnös szívünket, ott nem tudunk semmit rejtegetni. Hadd tudjuk ezt megtenni ma este, hadd tudjunk a te kegyelmedbe belekapaszkodni, és veled indulni a következő évbe. Hadd hozzuk eléd, Urunk, gyülekezetünk minden tagját, különösképpen azt a testvérünket, aki a kórházban fekszik, és könyörög hozzád. Ha kedves előtted, tartsd meg az ő életét. Légy az orvosokkal is, akik az ünnepekben dolgoztak, meg dolgoznak. Adj bölcsességet és türelmes szeretetet, figyelmet a betegek felé, hogy úgy tudják őket kezelni, ahogy kell. És adj erőt is nekik. És hadd köszönjük meg, hogy azt a fiatal gyülekezeti tagunkat, akinek balesete volt, különösképpen megőrizted. Olyan jó látni, hogy te munkálkodsz, de sokszor nem vesszük észre, Urunk, hanem természetesnek vesszük a te őrző szeretetedet. És hadd lássuk meg, Urunk, hogy hogyan munkálkodhatunk itt Pátyon, a te országod, a gyülekezetünk építésén. Hadd tudjunk beállni a szolgálatba, és azt tenni örömmel, vidám szívvel, amit ránk bízol. És hadd tudjunk beszélgetni is emberekkel a te igédről, vinni az örömhírt, a kegyelem üzenetét másoknak is. Kérünk, hogy légy azokkal is, akik nem tudtak most eljönni. És olyan jó Uram, aki tényleg el akar csendesedni, annak lesz lehetősége a ma estében. És ha kiált hozzád, te meghallgatod, és megújítod mindenkinek a lelkét, aki ezt kéri tőled. És köszönjük, hogy eléd hozhatjuk most csendben a mi magunk imádságát is. Amen. Mondjuk el közösen a helyünkön maradva az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetésekként azt szeretném elmondani, hogy holnap délelőtt új év napján a templomban tartunk Isten tiszteletet, Isten áldásáért könyörögve. Oda várunk mindenkit. Vasárnap pedig családi Isten tisztelet lesz a hónap első vasárnapja révén. A 669. éneket keressük ki. Zárásként ez egy kánon, amit szeretném, hogyha a végén elénekelnénk. Az év elszállt.
Az év
áldás előtt a himnuszt énekeljük el, óévi Isten tiszteletünk zárásaként. És hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.